Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió, bizalom hangján. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Állandó partnerem Mészáros Erika, köszöntöm szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat.
Ugye Erika családanya, két kisgyermekkel, baptista, tanárnő. Beszélgetünk pedagógiáról, pszichológiáról, hitről, szeretetről. Az elmúlt adásban a szeretetről beszélgettünk egy könyv kapcsán, a szeretet nyelvéről, vagy más-más a szeretet nyelve. Ma egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk önmagunkat, illetve a szeretteinket kényeztetni. Azt gondolom, ez egy kicsit megbotránkoztató téma itt Magyarországon. Más szociokultúrában élünk. Mi a véleményed erről?
Úgy gondolom én is, hogy nagyon nehezen, hogyha mondjuk egy magyar családnak, egy átlagos magyar családnak nézzük az életét, teszem föl mondjuk egy kisvárosban, mert egy nagyváros is szerintem nagyon másképp működik, de egy kisvárosban egy átlagos magyar család életében nagyon nehezen fér bele a kényeztetés, hogyha olyan családról van szó, aki nagyon szereti a gyerekeit, aki sokat foglalkozik a gyerekeivel, és próbálja úgy nevelni, hogy a családban mondjuk egység, vagy boldogság legyen, vagy béke legyen, ez írtó sok energiát fölemészt, mind egy apától, mind egy anyától, pláne ha dolgozni kell, már pedig Magyarországon általában mindenkinek dolgozni kell, hogyha meg akar élni. Nagyon nehéz ezt a témát, nem is tudom, hova illeszteni az életünkbe, tehát vagy bárkinek az életébe. A kényeztetés szerintem...
Igen, először a fogalmat kell tisztázni, szerintem a hallgatók is, hogy értsék. Én elmondom, hogy én mit értek kényeztetés alatt. Tehát semmiképpen nem azt, hogy a nagymama rengeteg csoki cukrot vesz az unokának, mert azt szeretné. Vagy, hogy megveszünk mindenféle butaságot magunknak, amire szükségünk van. Sokszor pótlandó azt, hogy olyan fáradtak vagyunk, de sok pénzt kerestünk, na hát akkor veszek szép pulcsét. Egy kedves barátnő mondta el, hogy rettentő sokkal dolgozott, halálra fárasztotta magát, háromszor annyit keresett, de háromszor olyan drága pulcsikat vett, mert hogy kárpótolni kellett, tehát gyakorlatilag ugyanott volt, csak fáradt volt. Tehát a kényeztetés alatt szerintem azt nagyon fontos lenne megéreznünk, vagy megtanulni, hogy mitől érezzük jól magunkat. Én azt látom, és azt érzem, hogy Magyarországon nem illik jól érezni magad, mert akkor valamit nem jól csináltál, nem teljesítetted a kötelességedet, nem végezted el a dolgodat, nem áldoztad fel az életedet másokért, tehát valahogy mintha bűn lenne az, hogy jól érezzük magunkat, és majd mindjárt összeszedjük veled, hogy körülbelül mitől érezheti jól magát valaki, de hogy én ezt érzékelem, hogy ez nem egy illő dolog. Valahogy a mi kultúránkban itt meg kell halni, fel kell áldozni magad, vagy áldozatnak kell lenni. Te érzékeled ezt?
Igen, én visszakanyarodnék azért talán az előző nemzedékekhez. Mert én úgy gondolom, hogy mondjuk az én édesanyám, mert nekem az édesapám hamar meghalt, csak őről tudok így nyilatkozni, illetve az ő szülei még ebben a nagyon kemény, dolgozós világban nőttek fel. Az én nagymamám 14 éves kora óta dolgozik, mert az édesapja hamar meghalt, tehát onnantól dolgozott egész életén át. Az anyukám, mivel az én apukám is hamar meghalt, ő is nagyon sokat dolgozott, hogy két gyereket felneveljen. Tehát nyilván nem családi tragédiákra kell mindig gondolni, de azt gondolom, hogy a legtöbb család úgy nevelődik fel, hogy nagyon sokat dolgoznak a szülők. Na most, ha a szülők sokat dolgoznak, tulajdonképpen ezt hagyományozzák a gyermekeikre, aminek nagyon jó pozitív és negatív oldalai is vannak. Amit te kiemeltél, talán az a negatív oldala, hogy az ember azt nem tanulja meg a szüleitől, hogyan lehet kényeztetni magát, mert ők sem kényeztették magukat, hanem dolgoztak, ha nagyon kimerültek, lefeküdtek aludni. Tehát én ennyit láttam. Tehát körülbelül az én családom így volt, hogy mert azokat meg kell csinálni, és ez teljesen igaz, és nagyon jó is, hogy azért én azt gondolom, ennek nagyon sok pozitív oldala van, mert látok egy-két olyan vonalat, ahol nem nevelték igazán munkára a gyermekeket, vagy mondjuk az utódokat, és ott azért van probléma mondjuk az élet föntartásával és az egyéb dolgokkal, de valóban ezt a kényeztetést ők sem alkalmazták szerintem, ezért a mostani nemzedék is nehezen tudja alkalmazni, vagy, ahogyan te mondtad, talán hibásan alkalmazza, mert mondjuk túl sok mindent enged, tehát vagy csak
más területen és talán buta területen alkalmazzuk a kényeztetést. Egyébként véleményem szerint abba, hogy dolgozunk, vagy nem zárja ki egyáltalán, tehát a kényeztetés alatt megint csak szerintem fogalmi zavar van általában Magyarországon, hogy az nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit, mert hogy szerintem dolgozni jó. Tehát nyilván azért van annyi munkamániás is, mert hogy aztán rájönnek, hogy ez nem is olyan rossz dolog, mert...
Meg a régi mondásaink nagyon igazak, hogy a munka nem esít, illetve, hogy...
Önbecsülést ad.
Így van, meg aki jól dolgozott, utána édes a pihenés. Tehát ezekben vannak a pozitív oldalai,
hogyne.
Csak nagyon jó keretek között, tehát nem így a van. Meghalásos részére gondolok.
Így van, tehát szerintem valahol a munka is a kényeztetés része kell legyen, mert az is, hogy van bátorságod esetleg addig keresni a neked meg megfelelő pályát, amíg azt gyakorlatilag nem munkaként, hanem kvázi teljes átélésként, örömként lehetőség szerint éled meg. Tehát ez a kényeztetés, ez egy kényes téma. De én azt gondolom, hogy a Bibliával ez teljesen összefügg. Tehát ott Jézus azt mondja, hogy szeresd a másikat, mint magadat. Akár a vallásos életben is azt látom, hogyha valaki már akár a saját érdekeit, hogy igenis most lefekszem, mert fáradt vagyok, és utána fogok veled beszélgetni, már az is bűnnek számít, holott Jézus azt mondta, hogy egyformán szeresd önmagadat és a másikat. Tehát ezt te érzékeled-e?
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, tehát az előző adásokban beszéltünk erről, egy egyensúlyt találni. Tehát azt gondolom, hogy pláne, hogyha a hitteréről beszélünk, hogyha az ember elvégez mondjuk egy feladatot, vagy szolgálatot, mondjuk, amit Istenért tesz, ott azért vannak olyan igék is, amikor azt mondja Jézus, hogy az én igám könnyű, és ezt könnyű vinni, és ez tényleg így van, hogy néha az ember erején felül képes olyan dolgokat megtenni, mondjuk azt hiszem valóban Istenért, amire egyébként már lehet, hogy nem lenne képes, de a szemlélet, amit mondasz, abban látom ezt az igazságot, hogy az önmagunk kényeztetése az már valahol nehezebben fér bele. Vagy kényeztetés, igen, tehát ez a szó nagyon nehéz, mert ha ezt kimondjuk, akkor már valakinek föláll.
Kényelmes,
a szóra,
benne, van, igen. Benne van az a szó, hogy kényelmes, és azt gondoljuk, hogy ez akkor már ellentétes, mondjuk akár egy hittel, vagy egy vallásos érzület, holott Jézus folyamatosan ezt mondja, hogy az én terhem könnyű, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, hogy bízzátok rám, tehát, hogy mi annyi szorongást, terhet és kötelességet teszünk magunkra, amit ő nem akart.
Igen, ez szerintem belőlünk fakad, hogy rosszul végezzük azt a munkát, amit ő kiszabott ránk, talán. A másik meg a kényeztetésben, tehát nekem, ami nagyon fontos, hogy egy nagyon jó beszélgetés, egy tea mellett sokszor mások élettapasztalatai és a saját életükben mondjuk az Istenről megtapasztalt dolgai nekem nagyon sok esetben rengeteget segítettek, amikor hasonló helyzetbe kerültem. Nem akkor, amikor beszélgettünk, de jóval később esetleg igen. És nem tudom, vannak azért ilyen mondatokat, amiket elraktároztam számomra nagyon kedves emberektől, akiknek az élete jól működött, és nagyon jó megtapasztalásaikat hallottam. Tehát nekem ez írtó lényeges, és valóban egy kávé mellé leülni az ember, ha végignézze napját, majdnem, hogy ez
kényeztetésnek tűnik a magyar mentalitás
így
szerint.
Van.
Már megint csak kávéztok és beszélgettek, ahelyett, hogy csinálnál valamit.
Én azt mondom, hogy itt Kiskunhalason is kevés kávézó működik, mert üresek, mert az emberek nem ülnek le nagyon sokan kávézni, holott elég sokan vagyunk, tehát le lehetne ülni, de a mi életvitelünkbe olyan nehezen tudják ezt bepasszírozni emberek.
Igen, egyébként most, mintha én fejlődést látnék ezen a téren, például mi a párommal tavaly volt egy olyan időszak, hogy dél körül volt egy kis sziesta, és rendszeresen randevúztunk az egyik cukrászdában, nem mondom a nevét, de csodálatos volt, pláne tavasszal vagy ősszel, mikor még a napfény is átsütött bennünket. Szabadat ne felejtsd, zene után visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést a szeretetről, illetve a jó értelembe vett kényeztetésről.
Halas Rádió, 153 lélekmód, szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Beszélgető partnerem Mészáros Erika, aki hát pedagógus, gyakorló édesanya, hívő, és hát magam is ugye édesanya, nő. Beszélgetünk egy kicsit arról, hogy a kényeztetés vajon jogos-e vagy nem jogos, szabad-e önmagunkat, a szeretteinket kényeztetni, hogyan kell okosan, és hogy mennyire egyeztethető ez össze a hittel. Arról beszélgettünk eddig, hogy Magyarországon nincsenek nagy kultúrája, tehát itt inkább a halálra dolgozom magam, és inkább beteg leszek, de akár meddig, az a menő, hogy így mondjam. Talán mostanában én látok erre most már megoldásokat, vagy más irányvonalakat is, és talán a kényeztetésnek a jó értelmé a most ősz van, és beszélgettünk arról, hogy kicsit leállni. Sikerült-e neked most a hétvégén?
Most a hétvégén igen. A szombati nap volt egy ilyen kicsit pihenősebb nap, és annyira gyönyörűen sütött a nap, hogy muszáj volt kiülni a teraszra, és közöltem a családom, főleg aprajával, bár ez természetesen nálunk nem mindig valósul meg, hogy most szeretnék itt a napon ülni, és most ne fizikáljanak, hogyha lehet. És egy fél órát ültem a napon, és azt nem is lehet elmondani. Nekem nagyon hiányzik, de szerintem a hallgatóknak is, hogy nyáron keveset sütött a nap, és annak az energiája, meg a D-vitamin hiány, az szerintem még majd a tél közepén nagyon erősen jelentkezni fog. De én nem mondtam, hogy amikor süt a nap, akkor kikerülni, és az, hát ez a nap a legmeleg, legfinomabb, tehát azt mondják talán, meg még a tavaszi már majdnem, hogy kicsit erős, de ez az őszi, ez a legfinomabb, amin ott tényleg lehet ücsörögni, és az embernek semmi baja nincs. Én szeretek főni, és sose izzadok, úgyhogy nekem a forróság az a
kedvencem.
Így van, az az én kedvencem, az az időszak, úgyhogy én aztán egy pulóverbe ültem a napon, elmondanám, tehát ez, és nem volt melegem.
Próbáljuk meg azon áthatolni.
Ez így van, de nagyon-nagyon jó átmelegített, meg hát hihetetlenül nagyon jó energiaforrás a nap.
Magam is ugyanezt műveltem egyébként hétvégén, és a kényeztetésnek egyébként nagyon sok jó formája van. És ugye Magyarországot én többször emlegettem, hogy én azt érzem, hogy itt a kultúránkban ennek nincs helye, és nem illik, nem menő, és pláne, ha még a kereszténységnek a rosszul értelmezett ágával, hogy ott is áldoz fel magad. Tudod, Jézus ezt sosem mondja, hanem azt mondja, hogy az én igám könnyű, meg ne nyugtalankodjék a szívetek, szeressétek önmagatokat, illetve szeressétek társatokat, mint magatokat. Tehát a parancs benne van, hogy önmagunkat is illik szeretni. De én külföldön erre sokkal több példát látok. Nemrégiben beszélgettem egy kineziológus magyar lányal, aki Angliába került, és mondta, hogy ott főleg a nők hajlamosak arra szerintem, hogy áldozattá váljanak, vagy tegyék magukat, hogy klubok vannak, ahol hétvégén a hölgyek beszélgetnek, rajzolnak, kibeszélik a gondjaikat, nem a pasiaikat, meg a satöbbi, hanem hogy név nélkül, hogy őket mi feszíti, mi bántja, satöbbi, és hát jóval kevesebb rákos is van. Tehát azt gondolom, ez szoros összefüggés, rajzolnak, tehát egy-két napig ez teljesen normális, hogy megengedik maguknak, hogy most csajos hétvége van, és akkor most festünk. Nem tudom, van-e neked ilyen tapasztalatod, hogy kint talán nem kell belehalni az életbe mindjárt?
Az a baj, hogyha ez a kint szó elhangzik szerintem Magyarországon, akkor mindenki azt mondja, hogy nekik biztos jobb, meg többet keresnek, meg jobban élnek. Tehát ez ilyen alapfelállás, azt gondolom, hogyha valaki ezt meghallja.
De én nem hiszem el, hogy ez csak pénzkérdés. Nyilván
nem erre gondolok, hanem hogy a maga a szórakozás minősége, tehát mondjuk itt szerintem egy magyar család azt mondja, hogy ha ezt mondjuk meghallaná, vagy mondjuk ha én is mondjuk meghallanám, mondjuk én most már pár dologról másképp vélekedem, de nagyon nehezen tud az ember másképp vélekedni, hogy én nekem akkor is dolgozni kell, mert az a pénz is kell a megélhetéshez. Tehát most a mi társadalomunkban szerintem a nagy leszakadás miatt, tehát az elszegényedő családoknak majd, hogy nem, ez megengedhetetlen kategória. Tehát, hogy nem is a klubok, hanem kiszakítani 3 napot a családtól, és azt mondani, hogy én nem törődöm a családommal, idézőjelben, mert magammal törődöm. Én ennek tehát ezt a részét nehezen tudom elképzelni itt nálunk.
Lehet, hogy egyébként azért ez a 2-3 napos hétvége nem feltétlenül a kisgyermekes családok anyukáit jelenti, de én még azt látom, hogy
én a felnőtt anyukámat sem tudom elképzelni, hogy elmegy 3 napra munkahelyéről, pedig neki már nincsenek otthon kisgyermekei.
Igen, és az, amiről szerintem érdemes tovább beszélgetni, hogy mivel, hogy ezt fiatalkorban így szokjuk meg, nem alakulnak ki azok a hobbiaink, azok a természetes időtöltéseink, amiben Isten igazából jól érezzük magunkat, mert hogy bűnnek tartjuk valamilyen oknál fogva. Az is, aki nem vallásos, nem rosszul értelmezett vallásosként, de ugye egyáltalán ez bűn, hogy jól érez magad. Ezért aztán felnőtt idősebb korban, amikor már régen-régen megtehetnénk, hogy elengedünk, lazítunk, hogy olyan hobbit választunk, amiben tök jól érezzük magunkat, már akkor sincs. Mert hogyha addig nem vettük komolyan, hogy megengedjük magunknak, hogy legyen hobbing, akkor utána pláne hülyeségnek fogjuk tartani.
Én erről pontosan így gondolkodom. Nekem a családomban azért van olyan, akinek nem is tudom, kevés hobbija van, de van olyan, akinek van. Például a nagymamám, ő nagyon szeretett mindig is kötni, horgolni. Én tőle tanultam. Nekem időszakaim vannak. Én egy ideig papírt hajtogattam, az volt a hobbim, aztán rátértem a horgolásra, aztán most a varrás az, ami a hobbim, mondjuk a foltvarrás, bár erre kevés idő jut, mert általában egy szép foltvaró munkának 8 vagy akár 16 munkaóra egy kézdarabnak az elkészítése, ha valóban az igazi. Tehát én azt mondom, hogy én igazából nem vagyok, csak ilyen kis kóklány foltvaró vagyok, mert hogy nem fokozatosan építem, hanem amikor van időm, akkor elkészítek valamit, hogy a késztárgytól boldog legyek. Tehát én ezt tudom mondani, hogy a készítés, az elkészült tárgyat nézegetem, hogyha ez hajnal 5-ig tartott. Volt rá példa, hogy akkor is csak, hogy nézhessem, hogy valami elkészült.
Igen, hát az alkotás gyönyöre, erről is beszélnek a szakirodalom, meg hát ezt átélik szerintem nagyon sokan, hogy valami, amit létrehoztál, az hihetetlen nagy örömet, gyönyörűséget tud okozni.
Meg úgy gondolom, hogy a kényeztetések közül, hogyha választ az ember egy olyan hobbit, tehát leginkább szerintem a magyar ember a produktumos hobbikat választja, amiből valami lesz. Tehát egy olyan hobbit, ami csak azért van, hogy eltelt az időm, és nem látszik, nem történt semmi, talán ez a kevesebb.
Igen, de ma ez is eredmény lenne, hogyha ilyet választanánk. Zene után hamarosan visszatérünk, és beszélünk arról, hogy a hobbi választás kötelező.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Halas Rádió a bizalom hangján. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Mészáros Erika. Mindketten gyakorló édesanyák vagyunk, bár az én gyermekeim már a 20-as éveiket tapossák, Erikáim még kisebbek. Arról beszélgetünk, hogy a kényeztetés, önmagunk szeretése beletartozik a társaink szeretésébe is. Jézusi parancs, szeresd a másikat, mint magadat. Ennek az apropóján arról beszélgettünk eddig, hogy talán a magyar kultúrában nem vert ez igazán gyökeret, hogy jogos dolog önmagunkat is szeretni, illetve az sem, hogy hogyan lehet jól szeretni. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy a hobbi választás, tehát hogy olyan tevékenység választása, ami örömet okoz, akár alkotó örömet, vagy kipihenjük magunkat közben, mert mással foglalkozunk, mint a hétköznapi kötelességek, még ez sem annyira jellemző nálunk itt Magyarországon. És itt tartottunk.
Így van a hobbi választásnál, hogy nagyon érdemes az embernek valamilyen hobbit választani, ahhoz egy kicsikét tudjon lazítani. Nem is tudom, hogy én szerintem, hogy a kor változik az emberen. Nyilván van olyan hobbi, amit azt mondom, hogy az alkatomból kifolyólag valószínűleg életem végig nagyon szívesen fogom csinálni. Nekem a másik ilyen hobbi a mozgás.
Hallgatóink, kapjanak kedved, tehát keressék meg azt a hobbit, ami örömet okoz. Csak azért is fontos ez, mert hogyha nem találjuk meg akkor, amikor még úgymond aktív életet élünk, mert hogy nincs rá időnk, meg dolgozni kell, meg a kötelességek nem engedik meg, akkor ne higgyük azt, hogy majd, ha nyugdíjasok leszünk, akkor eszünkbe fog jutni. Én nagyon sok olyan idős párt vagy férfit, nőt ismerek, aki nagyon-nagyon nehezen viseli a nyugdíjaskort, mert hogy megszűnt az az állandó tevékenység, ami célt, örömet okozott, és hirtelen ott maradt semmi nélkül. Tehát ez nem úgy működik, hogy majd akkor fogok hobbit űzni, mert ha addig nem űztem, akkor se fogok, hülyeségnek fogom tartani.
Így van, én is azt gondolom, hogy nem lehet egy teljes életet lecserélni egy perc alatt, pláne tényleg, tehát 30-40 év az nagyon-nagyon komoly az ember életében. Azért érdekes, mert ha így körbenézek, van olyan típusú ember, aki tényleg nem választ hobbit, és nem is tudom, hogy lehetne egyáltalán rábeszélni. Tehát most így elgondolkodtam, tehát a családunkban van olyan, hogy ötletem sincs, hogy mivel lehetne olyanra, mert tényleg úgymond butaságnak tartja, tehát hogy időpocsékolásnak, de ha az embernek meg utána sok ideje lesz, akkor nagy kérdés, hogy tudja azt kitölteni.
Mondjuk szerencsés az az ember, legyen az férfi vagy nő, aki mondjuk a munkáját annyira örömként éli át, tehát annyira megtalálta, és hát mondjuk ez lenne az ideális, hogy megtalálta azt a neki való munkát, amit gyakorlatilag hobbiként él át. Most én például ebben a jó helyzetben vagyok, hogy imádok beszélgetni, nagyon szeretek emberekkel megismerkedni, egy-egy témát végig gondolni. Sokan azt mondják, hogy nyugaton azért van több hobbija az embereknek, mert hogy több a pénzük, jobban ráérnek. Meggyőződésem, hogy ez kultúra kérdése, tehát, hogy megengedjük-e magunknak. Megszóljuk-e a szomszédasszonyt, ha talált egy hobbit, és most akkor két óra hosszáig nem a kertet kapálta, és nem a ruhánkat mosta, hanem elment és festett. Erről jut eszembe, hogy például 5 évvel ezelőtt én nagyon-nagyon nagy vágyat éreztem megtanulni rajzolni, festeni, mert nagyon szeretek én az alkotó tevékenységnek ezt a formáját, és akkor majd, ha nyugdíjas leszek, ebbe éltem hónapokig, és akkor egyszer csak ping, bekattant. Nem szabad addig várni, mert nem tudom, hogy mi lesz akkor. Akkor vajon vágyni fogok-e rá? És találtam rá időt. És a lányommal. Tehát, hogy együtt mentünk. Tehát, hogy ebbe trükkösnek kell lenni.
Igen, és azt gondolom, hogy önmagukra is kell figyelni, erről már beszélgettünk régebben is, hogy ha észreveszünk magunkon, hogy valamire vágyunk, tehát ebbe én biztos vagyok benne, hogy van oka is, hogy miért jut eszünkbe egy gondolat, vagy mi ébreszti fel bennünk, vagy mi az, ami miatt másképp látjuk az életünket, vagy másképp akarjuk látni a jövőnket esetleg.
Igen, az ihletet nagyon lebecsüljük, a megérzéseinket.
Bizony, pedig abban nagyon sok kincs van, amit ki kellene használni, és rá kell lépni ezekre az utakra. Van egy nagyon jó mondás, amit nagyon szeretek, ez így szól, hogy utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk. És tényleg így, hogy a saját életünkre vonatkozóan is így kellene, hogyha látunk vagy érzünk valamit, meg kell próbálni. Ez a próbálkozás nálunk, tehát én nagyon azt érzem, hogy a magyar emberek szeretnek ilyen egy vágányon menni, vagy egy barázdába menni, bár én nagyon szeretem a magyar földet, de nagyon nehezen lépünk ki, tehát ezt nem lehet degradálóan mondom, hanem egyszerűen egy barázda az életünk, és azon kell végigjárni. Ez volt régen, de szerintem a mai világ egy kicsit más, nem is hagyja, hogy egy barázdába menjünk végig valószínűleg az egész életünkben.
Ez jó is tulajdonképpen egy kicsit, mert amikor váltás kényszerbe kerülünk, akkor mindig megkapjuk az esélyt az élettől, vagy Istentől arra, hogy akkor merünk-e bátrak lenni, és merünk-e arra gondolni, hogy mi az, amit igazán jól tudnánk csinálni.
Ezt a váltást viszont nagyon meg kell tanulni, hogy hogy csinálja jól az ember, mert legtöbben itt érzik szerintem azt, hogy valamitől elszakították őket, vagy valami más kell, kényszerként érik meg, tehát kevésbé érzem a rugalmasságot, főleg talán azt hiszem, hogy egy kisebb városban valaki az ilyen dolgokat meglépje.
Hamarosan visszatérünk zene után, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió, 153 lélekmód, szülőtanoda.
Halas Rádió bizalom hangján szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Mészáros Erika, mindketten nők gyakorló édesanyák vagyunk, illetve hát hitben járó emberek, legalábbis bizakodunk abban, hogy így van. Arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet okosan kényeztetni magunkat, mert hogy ez nagyon fontos parancs is. Tehát szeress fel a barátodat, mint magadat, akár Jézusi parancsnak is tekinthetjük. A magyar kultúrában nem nagyon van helye ennek, nálunk inkább, és főleg nők számára, tehát az önfeláldozás, a családért élek, a gyerekért élek, minden gondolatom az, hogy boldoggá tegyek másokat, aminek részben van helye, viszont nagyon sok kárt tud okozni. Én nagyon sok olyan nőt ismerek, aki úgymond feláldozta magát a családért, a gyerekekért, sose élt magáért, nem kereste meg a saját hobbiát, a saját örömét, hanem, és ez még kicsi a gyerek, ezt el is fogadja, csak később már kamaszkorban, sőt később, ez nagyon káros lehet, hiszen továbbra is a gyereke életét akarja élni, a sajátja helyett, és ez nagyon nagy teher, ahelyett, hogy örömet okozna.
Igen, a környezetemben van olyan, akin látom, vagy láttam, akinek így felnőtt a gyermeke, hogy nagyon... Tehát sok mindent áldozott azért, hogy a gyermekének ilyen lássan az élete, és hogy ez teher. Tehát igazából ez ilyen ki nem mondott teher, tehát talán egy arcán egy anyának vagy egy nőnek látszik, hogy itt a gyermekem, minden érte, de a keserűséget nem lehet teljesen letagadni. Tehát ez látszik. Én az elmúlt évemről tudnék beszélni, meg a saját családomról, hogy olyan borzalmasan elfáradtam, hogy egyszerűen tényleg mindent csak megcsináltam úgy a házon belül. Ennek nagy különbség van. Tehát én is éreztem azt, hogy voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy tényleg most ezt a gyerekeimért kell csinálni, de már megveszek a fáradtságtól, meg egyszerűen attól, hogy már ugyanazt kell csinálni. És ugye erről beszélgettünk, hogy kicsit megváltoztattam a hozzáállásomat, meg
mindenfélét ebben az évben. Igen, tehát nagyon jó példa vagy számomra ebbe, hogy vannak olyan helyzetek, amik muszáj ezt csinálni óhatatlanul, de az első adandó pillanatban nem szabad tovább feleslegesen áldozatot várni, mert senkinek nem lesz rá szüksége.
Erre egy jó tapasztalatot tudok mondani. A múlt héten voltam egy ilyen foltvarrós körön, és mondtam a gyermekeimnek, hogy most elmegyek, és varni fogok egy táskát. És megértették, és szívesen otthon is maradtak, tehát annak ellenére, hogy hiányoztam mondjuk hétfő délután és este, ami ugye általában a minapunk, vagy hát ezek a délutánokat velük szoktam tölteni, és valóban hazavittem a táskát, és olyan aranyosak voltak, mert ránéztek, azt mondták, hogy anya, de szépet vartál. Tehát, hogy ők is megérezték annak az örömét, ami nekem is örömet okoz. És azt hiszem, hogy ettől többet nem lehet mondani erről, tehát ez jó volt így.
Ez pontosan itt van a lényeg. Tehát amit most szerintem elmondtál, ez a kulcsa annak, hogy ha sikerül meggyőznünk talán most néhány asszonyt, egy kicsit csajos adás ez most, hogy érdemes a saját életüket élni, és megengedni, hogy önmaguk boldogok legyenek. Mert szerintem ez a legfontosabb tudás. Tehát ezt átadni a környezetünknek, a gyerekeinknek, a párunknak, hogy hogyan kell boldognak lenni. Mert igazából senki nem áldozatként akarja leírni az életét, hiszen az a természetes vágyunk a boldogságra, ezt kaptuk Istentől, és hogy ezt nem kell szégyelni. És ő maga is erre akar bennünket segíteni. És ha azt tanítjuk meg, hogy nem szabad boldognak lenned, akkor ezt nem fogják megtanulni. Ha azt tanulják meg, hogy jaj, de boldog voltál, hogy milyen gyönyörű táskát vartál, hogy ragyogsz az örömtől. Hát egyrészt jókedvű vagy velük otthon, tehát ez
így van.
Ez már eleve egy ajándék. A másik pedig, én azt gondolom, hogy mindenkinek önmaga helyett kell boldognak lenni. És én ezt látom nagy hibának az ilyen feláldozós történetekben, hogy nem tudhatja pontosan kitalálni az én anyukám, vagy apukám, vagy társam, hogy mi lesz nekem a jó, azt csak én tudom kitalálni.
Erről is beszélgetünk sokat, én is úgy gondolom, hogy hatalmas önismeret kell hozzá. Tehát kell arra időt szállni, hogy az ember önmagát megismerje, hogy mi az, ami neki boldogságot okoz, milyen típusú ember, és hogy valóban, hogy tudjon arra időt szakítani, és a környezete is lássa egyébként, ahogy beszéltél, pont ez jutott eszembe, hogy legtöbbször talán azok a nők, akik ebbe a hibába esnek, hogy önmagukat feláldozzák, azt gondolják, hogy ezt a környezetük nem veszi észre, és talán ez a legnagyobb hibája ennek az egésznek, hogy ami belőlünk árad, azt a gyerekeink és a környezetünk beszívja. Tehát, hogyha még belülről én tavaly, most magamról is beszélek, nem, tehát próbáltam úgy csinálni, mintha ez így jó lenne, holott tudtam, hogy nem jó, és ezt mindenki érzékelte rajtam kívül, a környezetem is, a gyermekeim is, csak mondjuk ők még nem tudják szavakba önteni esetleg, hogy ez nekik probléma volt, és mégis az ember ezt nem meri felvállalni sokszor, vagy nem meri azt mondani, hogy akkor most tényleg másképp csinálom, befejeztem, másképp csinálom, mert ez így nem működik. És talán ezek a szülők azok, akik azt hiszik, de hát én tudom, tehát egy gyermek egy szülővel olyan kapcsolatban van, olyan láthatatlan szálak vannak, amik mindent érzékelnek. Tehát egy sima szemöldök rándulás egy anyánál már, a gyereknél az benne van minden. Tehát nem is kell hozzá semmit se fűzni.
Sőt, még ha a hátad mögött van, akkor is érzek kisugárzásodat, hogy boldogtalan, ha éppen boldogtalan vagy. Hát igen, ez a kulcsa és a nyitja a dolognak szerintem, hogy arra kell megtanítanunk, és szerintem ez a leges-leges legfontosabb kötelességünk, ha lehet ilyet mondani, mert nem szeretem ezt a szót, hogy megtanuljanak örülni az életnek. És azt nem tudjuk másképpen, ha csak mi magunk is örülünk az életnek, és akkor gyakorlatilag láthatatlanul fogják látni, vagy láthatóan azokat a döntéseinket, azokat a mechanizmusokat, azokat a hobbi választásokat, hogy akkor hogy is kell ezt csinálni, hogy aztán a saját maga számára illőt saját maga meg tudja találni.
És itt akkor még belejön sajnos a feláldozás is, mert hogyha a gyermekeink nyilván keresgetik a saját hobbiukat, akkor az egy anyának meg egy apának feláldozás, önfeláldozás, hogy
egy
elvigye,
biztosan
támogassa és segítse, hogy ő maga is megtalálja a boldogságot, vagy legalábbis amiben ügyes így és van. Örömet okoz neki, és arra viszont nem szabad sajnálni az időt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Erika. Remélem, hogy sikerült a hallgatókban elhintenünk azt a gondolatot, hogy fontos kényeztetni önmagunkat azért, hogy tudjuk okosan és bölcsen kényeztetni azután a környezetünket. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.